fiunk Szentlélek nevében. Az Úr dicsősége megjelenik, és minden test látni fogja. Uralkodik az Úr, örüljön a föld, mert igazság és jogosság az ő trónjának alapja. Az egek hirdetik igazságát, és minden nép meglátja dicsőségét. Az Úr dicsősége megjelenik, és minden test látni fogja. És valljuk meg bűneinket. Megvallom előtted, örök Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, és ezért kárhozatra méltó vagyok. De végtelen irgalmathoz menekülök, bocsásd meg vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Irántunk, hogy egyszülött fiát küldte e világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Világosítsd meg szívünket egyszülött fiad világosságával, hogy elvessük a sötétség cselekedeteit, és meglássuk országod örök dicsőségét az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az egyház által a mai napra, vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapra rendelt levélbeli igét, amint azt megírva találjuk Péter apostol második levelének első fejezetében a 16. verstől kezdődően a következő. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a szent helyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Boldogok, akik hallgatják és szívükbe fogadva megtartják Istennek igéjét. Gyertek testvéreim, magasztaljuk a Szent Háromság egy örök igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Krisztus
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt megírva találjuk, a János írása szerinti evangélium 12. fejezetében, a 20-tól 26-ig terjedő versekben a következőképpen. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá: Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik: Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egy maga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Keresztény testvéreim, Jézus tanítványaival együtt Jeruzsálembe igyekezett, hogy ott ünnepelje meg a húsvétot. Jézus bevonulása Jeruzsálembe esemény volt. Úgy fogadta őt a sokaság, mint egy királyt. Éjjenezték, magasztalták őt. Mindenki őt akarta látni. A sokaság őt követte. Sokféle ember gyűlt össze akkor ott, Jeruzsálemben. Nem csak zsidók, hanem a pogányok közül is sokan Jeruzsálembe zarándokoltak a jeles ünnep alkalmával. Így olvastuk az igéből, hogy görögök is voltak ott, akik imádni kívánták az Istent a zsidókkal együtt. Ugyanis voltak istenfélő görögök is, akik részt vettek a zsidók zsinagógai istentiszteletein, és részben megtartották a mózesi törvényeket. Nem metélkedtek körül, de Isten igéjét odafigyelésre méltónak tartották. A zsidók istenfélelmét értéknek, és magukra nézve követendő példának tekintették. Ezek az istenfélő görögök együtt ünnepelték a húsvétot a zsidókkal. Noha ők idegeneknek számítottak, és nem volt szabad bemenniük a templomba, és nem is részesültek a húsvéti bárányból, de együtt ünnepeltek mégis a zsidókkal. Ezek az idegen emberek azonban szerették volna Jézust megismerni. A tanítványokhoz fordultak, azokhoz, akiket az evangélista végig görög nevükön említ. Fülöp és Andrásról van szó. Akik tehát görög környezetben nevelkedtek, és a görög kultúra és lelkület jó ismerői lehet. A tanítványok megpróbáltak utat készíteni az érdeklődő görögök számára. Vajon mi volt ebben a különös, miért jegyezte fel ezt az evangélista? Itt a Jézushoz, a Jézus megismerésére vezető útról van szó. Mi úgy tudjuk, hogy saját erőnkből, igyekezetünkből képtelenek vagyunk Jézushoz eljutni, Krisztust megismerni. Ő jön hozzánk, ő jelenti ki magát számunkra. A Jézus megismerésére vezető út iránya tehát Istentől vezet az ember felé, és nem az embertől Isten felé. Ez nyilván egy teológiai végkövetkeztetés, teológiai tanításunk egyik alaptétele. Sajnos ez a tanítás is könnyen félreérthető. Nem arról van szó, hogy karba tett kézzel kellene várnunk, amíg majd Jézus eljön hozzánk az ige, tehát az ige hirdetés és szentségek közvetítésével. Nem karba tett kézzel kell várnunk őt. Ez csupán nagy összefüggésekben a döntő momentumra utal. A legfőbb okra vezeti vissza, és egyszerűsíti le az Istent kereső ember tusakodását. De semmiképpen sem akar mentesíteni a személyes felelősségtől. Ha Jézust nem küldte volna el az Isten e világra, akkor valóban minden igyekezetünk hiába valónak bizonyulna. De mert Jézus eljött, éppen ezért van helye és értelme az emberi igyekezetnek is. Mert Jézus eljött, már nem hiába való a saját erőlködésünk. Bár csak bennünk is égne olyan elszántság és vágyakozás Jézus megismerésére, amely tettekre sarkalna, nem hagyna nyugton minket, mint annak idején ott a görögöket felbátorította a Jézussal való találkozás kierőszakolására. Figyeljünk oda, milyen fontos szerepe van a Jézus megismerésére vezető úton a személyes kapcsolatoknak. A kapcsolatteremtés mindig könnyebb azok közvetítésével, akik valamilyen oknál fogva közelebb állnak hozzánk. Ez lehet a nemzeti hovatartozás, a közös nyelv, az azonos nemzedékhez tartozás, azonos gondok vagy azonos foglalkozás, és így tovább. Nem szabad lebecsülni ezeket az emberi tényezőket, sőt a gyülekezet építésben ezeken a csatornákon keresztül érhetjük el a leginkább a gyülekezet különböző rétegeit. Így volt ez régen, így van ez ma is. És aki ezeket az emberi gyengeségeket nem akarja figyelembe venni, gyengeségeknek mondom, hiszen itt a személyekhez vezető kiskapuk kereséséről van szó, aki ezeket nem akarja figyelembe venni, az a misszióban, illetve a gyülekezeti munkában sem fog sokra jutni. Nyilván nem ez az egyetlen út. Gondoljunk arra, Zákeus. Ő nem ismerősökön keresztül igyekszik Jézust megismerni, hanem egy eszközt, egy tárgyi eszközt keres magának. A látás érdekében fára mászik, hogy lássa Jézust. Ez tulajdonképpen, ma azt mondhatnánk, a médiák útja. A sajtó, a televízió, a világháló, és senki sem vonhatja kétségbe ezeknek az eszközöknek, tárgyi eszközöknek fontos szerepét az evangélium hirdetésében, a gyülekezet építésben. Ezek segítségével is elősegíthetjük a Jézussal való találkozást. Mindkét esetben döntő motiváció a vágyakozás, az igyekezet volt. Jézust szeretnék látni. Kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek, így biztatott minket Jézus. Mint Biblia olvasó emberek bizonyára tudjuk, hogy Jézus Izrael házának elveszett juhaihoz jött. Nem foglalkozott az idegenekkel. A választott nép fiait tanította, gyógyította, vigasztalta. A választott nép fiai láthatták azokat a csodákat, jeleket, amelyeket mi a Szentírásból ismerünk. Fülöp és András közbenjárására a görögök érdekében Jézus kijelenti: eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Ezzel tulajdonképpen egy nagy eseményt jelentett be Jézus. Elérkezett küldetésének célja, végső órája, amikor nyilvánvalóvá lesz mindenki számára Isten megváltó szeretete, amikor Jézus személyében mindenki meg fogja ismerni az Istent, amikor mindenki előtt megnyílik a kapu Isten országa előtt, nem csak a választott nép fiai előtt, minden nép előtt. A proféciák előre vetítették ezt a nagy eseményt úgy, mint amikor a népek és nemzetek mind az Úr hegyére, Jeruzsálem felé fognak özönleni, hogy megismerjék és magasztalják az Istent. Ez az óra jött el, mondja Jézus, amikor a görögök hozzáfordultak, hogy megismerjék őt. Ez az óra jött el, amikor Isten, teremtő édesatyánk maga fogja megmutatni végtelen hatalmát és dicsőségét, az élet titkát és értelmét Jézus Krisztusban. Rendkívül szemléletes példával utal itt Jézus a nagypénteki és húsvéti eseményekre. A búzaszem sorsához hasonlítja azt, aminek történnie kell vele. Milyen kicsi, milyen jelentéktelennek tűnik egy búzaszem. És mégis benne rejlik az élet csodája, annak minden titka. A búzaszemből csak úgy lesz élet, megsokszorozott élet, ha azt a földbe vetik, ha eltemetik a búzaszemet. Ha le tudunk mondani róla, ha feláldozzuk, csak akkor sarjad élet belőle. Így történt Jézussal is. Le kellett mondania arról, hogy tovább élvezze ennek a földi életnek ízét, örömeit, tanítványi tiszteleteit. Fel kellett áldoznia az életét. Jézus az ember nem maradt itt közöttünk. Megszűnt létezni, mint tanítómester, mint áldott orvos. Ő meghalt, és eltemették. Az ő halálából azonban élet sarjadt. A feltámadás reménysége nőtt ki az ő halálából, mint ahogy a földbe vetett búzaszemből kinő a növény, és megsokszorozott életté érik a kalázban. Most gondoljunk arra, egyáltalán lehet-e valamit is elérni ebben az életben áldozathozatal nélkül? Mennyi időt, energiát, pénzt áldozunk céljainkért, javainkat, kényelmünket, egészségünket, sokszor még becsületünket is cserébe adjuk azért, hogy céljainkat elérjük. Áldozathozatal nélkül nincs élet. Áldozathozatal nélkül megáll az élet. Jézus nagyon keményen, sarkítva fogalmazza meg ennek az igének központi végső üzenetét. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét, örök életre őrzi meg azt. Nincs itt valami ellentmondás? Az élet csodájáról, az élet tiszteletéről beszéltünk eddig. Miért kellene gyűlölnöm ezt az életet? Egyik legnagyobb kísértésünk az élet önző szeretete, élvezete. Talán a görögöknél még nagyobb hangsúllyal bírt az élet örömeinek élvezete, mint a zsidóknál annak idején. Ezért áll itt ilyen keményen, mereven megfogalmazva ez a tanítás. Úgy érzem, a mai modern ember számára azonban még nagyobb a kísértés, mint annak idején az ókori görögöknél lehetett. Annyira ragaszkodunk az életünkhöz, az Istentől rendelt adottságainkhoz, lelki, nemzeti, földrajzi adottságokhoz, ugyanúgy, mint szerzett javainkhoz, a kényelemhez, a vagyonhoz. Ragaszkodunk, hogy minden energiánkat abba öljük, hogy ezeket valahogy megtarthassuk magunknak, azért, hogy élvezzük, hogy gyönyörködjünk bennük, hogy gazdagodjunk benne. Pedig nem azért élünk, mint Jézus, hogy életünket, javainkat magunknak halmozzuk és megtartsuk, hanem hogy mindazzal, amit magunknak gyűjtünk, és amit az Istentől kaptunk, mások szolgálatára fordítsuk. Önfeláldozó szolgálatra hív minket Jézus ezzel a merev utasítással. Így élni csak Jézus tudott. Ő érettünk áldozta mindenét, életét, és azt akarja, hogy a másokért élni, másokért szolgálni példát próbáljuk megkövetni. Gyűjts azért, hogy még többet ajándékozhass. Tanulj azért, hogy másokat taníthass. Igyekezzél jólétet, kényelmet teremteni, hogy azzal a nyomorgók és rászorulók segítségére lehess. Keresztény testvéreim, a keresztség által valamennyien beoltattunk már Krisztusba. Ez azt jelenti, hogy ő közösségébe fogadott minket. Életünk, sorsunk az ő kezében, az ő életében van. Ha követjük őt, akkor életünk az ő pályáján fog haladni, akkor vele együtt fogunk élni. Ez az életpálya áldozatkész szolgálatot, szeretetet, türelmet, sok-sok lemondást, áldozatvállalást jelent. Ez a pálya minden kétséget kizáróan az elmúlás felé vezet, a temetőbe. De onnan Krisztussal együtt egy új perspektíva tárul elénk. A feltámadás. Feltámadás az Isten színe előtti megsokszorozott életre, az örök életre. Ebben a reménységben kísérjük el utolsó földi útjukra elhunyt szeretteinket, hogy akik Krisztusban haltak meg, azoknak van jövőjük Istennél. Ezzel a reménységgel tekintünk mi is életünk végére. És akiket az Úristen már most megerősített ebben a hitben és reménységben, azok őszinte örvendezéssel magasztalják az Istent. Őt félik, őt keresik, őt imádják, mert bizonyosan tudják, hogy van feltámadás és van örök élet. Amen. Istenünk, láttasd meg velünk Krisztus keresztjében a te elrejtett bölcsességedet és szereteted mélységét, hogy őt kövessük önfeláldozó szeretettel, és ne keressük emberek dicséretét, hanem egyedül a te dicsőségedet szolgáljuk ő általa. Amen. Egyházat gyűjtöttél magadnak a világ világossága Jézus Krisztus által. Könyörgünk most gyülekezetünkért. Add, hogy gyülekezetünkben tisztán hangozzék az ige, és ezáltal növekedjék a hit. Áld meg egyházunk vezetőit, a te mindeneket megvilágosító igéddel, hogy akaratod szerint töltsék be felelős szolgálatukat. Építsd általuk tovább az egyházak testvéri kapcsolatát. Használd fel munkájukat a megértés, egyetértés szolgálatában. Könyörgünk népünkért, vezetőinkért, nyugodjék meg áldásod munkánkon, őrizd meg az egész emberiséget háborútól, nyomorúságtól, pusztulástól. Engedd, hogy békében éljünk, és egyetértésben. Megértéssel támogassuk egymást. Erősítsd a gyengéket, a betegeket, vigasztald a gyászolókat, bátorítsd a csüggedőket, és taníts meg irántad való hálaadásra az örvendezőket. Légy az egész világ világossága, és állíts minket is e világosság szolgálatába. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Mi, Atyám, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Fogadjátok az áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát tereját, és adjon néked békességet.